Jézus Krisztus mondja, ti tehát legyetek tökéletesek, ahogy mennyi atyátok is tökéletes. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, a 130. Zsoltárunkat keressük énekes könyvünkből, 130. Zsoltárunk első versét, fennállva énekeljük. Így kezdődik a 130. Zsoltárunk, te hozzál teljességből, kiáltó szinten.
Létünknek és Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét. Sámuel első könyvéből, annak a 24. fejezetét olvasom, valamennyi verset. Tehát Sámuel próféta első könyve, és annak a 24-es fejezetéből hallgassuk meg valamennyi igét. Dávid megkíméli Saul életét. Ezután elvonult onnan Dávid, és Éngedi Szikla várában tartózkodott. Amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid Éngedi pusztájában van. Maga mellé vett Saul 3000 válogatott embert Izraelből, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit, az Ergék kősziklájánál. Amikor eljutott a juaklokhoz, amelyek az útfélen vannak, volt ott egy barlang, ahova bement Saul, hogy a szükségét végezze. Dávid pedig embereivel együtt éppen a barlang legbelső zugában tartózkodott. Ekkor azt mondták az emberei Dávidnak: nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz. Erre fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a sarkát. Dávidnak azonban megindult a szíve, miután levágta Saul köpenyének a sarkát, és ezt mondta embereinek: mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az Úr fölkentje ő. Így beszélte le Dávid az embereit, és nem engedte meg, hogy Saulra támadjanak. Saul pedig elindult a barlangból, és útjára ment. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és így kiáltott Saul után: uram király! Saul hátra tekintett. Dávid arccal a földre hajolt, és leborult előtte. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak: miért hallgatsz az olyan emberek szavára, akik azt mondják, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban, mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam: nem emelek kezet az én uramra, mert az Úr fölkentje ő. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened. És nem vétkeztem ellened, bár te vadászol rám, hogy elvedd az életemet. Az Úr tegyen igazságot köztünk, az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet. Ahogyan az ősi példabeszéd mondja: gonoszoktól gonoszság ered, de én nem emelek rád kezet. Ki ellen vonult ki Izrael királya? Kit üldözöl, egy döglött kutyát, vagy egy árva bolhát? Legyen azért az Úr a bíró, és tegyen igazságot köztünk. Vizsgálja meg, és perelje peremet, és szolgáltasson nekem igazságot veled szemben. Amikor befejezte Dávid Saulhoz intézett szavait, megkérdezte Saul: a te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak: te igazabb vagy, mint én, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most megmondtad nekem, hogy milyen jót tettél velem, amikor kezedbe adott az Úr, és mégsem gyilkoltál meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja útjára. Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem. Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és általad virágzik fel Izrael királysága. Esküdj meg most az Úrra, hogy nem írtott ki utódaimat, és nem törlött ki nevemet nemzetségemből. Dávid megesküdött Saulnak, Saul akkor hazament, Dávid pedig embereivel együtt fölment a sziklavárba. Áldja meg az Úr az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Megindító Istenünk az a gondolat, amit a Zsoltárban énekeltünk: ha valóban, Uram, ami bűnünk szerint bánnál velünk, nem maradna meg senki ezen a világon. Megindító az a kegyelem, az a türelem, amellyel gonosz életünket hordozott. Megindító irgalmadnak az a végtelensége, amellyel tudod ezt a gonosz földet hordozni, hiszen mennyi rettenetes gonoszság zajlik szerte a világon, szüntelenül nap mint nap. És Urunk, add, hogy a bűnről ne úgy gondolkodjunk, az emberi gonoszságról ne úgy beszéljünk, hogy igen, más országban, ahol öldöklés, meg háború van, meg erőszak van, hanem hadd tudjunk a bűnről személyes tapasztalatból, de mélységes bűnbánattal beszélni. Hadd tudjunk úgy rágondolni a bűnre, hogy nem a másiké jusson eszünkbe, hanem a magunké. Te munkáld ezt bennünk a te szent lelked által. Tégy csodát, és hozd fel a mi szemeink előtt, a mi magunk gonoszságait, sok-sok türelmetlenségünket, álnokságunkat, hazugságainkat, vagy tisztátalanságainkat. Minden gonoszságot, amit valaha elkövettünk, indulatot és gondolatot, szándékot és tettet te hozz elénk. És add, hogy a mi szívünk igazi bűnbánatra ébredjen, és tudjunk valóban előtted őszintén könnyezni, a bűneinket őszintén bánni, és imádságban azokat őszintén neked megvallani, eléd vinni, és bocsánatot kérni azokra. Urunk, köszönjük, hogy a Te igéd által tanítasz, beszélsz velünk, megérinted a szívünket, és Te vagy az, akivel az Isten tiszteleten, lélekben találkozhatunk. Tedd ezt a mai órát, és a veled való találkozás csodájává, lelkünk gyógyulásává, szívünk megelevenedésévé. Hadd bízzuk rád szeretteinket, gyülekezet betegjeit, szenvedőket, mélységben levőket, árvákat és özvegyeket, gyászoló szívűek és szomorkodókat. Hadd bízzuk rád mindegyikünket, gyülekezetünk minden tagját. Te ismered a lelkünkben levő kérdéseket is, vágyakat is, mindazt a szomjat, ami a lelkünkben van. Lépj mellénk, érints meg, és Te légy az, aki a Te igéddel, kegyelmeddel, vigaszoddal megelégíted a mi szívünket. Jöjj most közénk, hogy a Te igéd elevenné legyen, élővé, hatóvá és személyessé. Köszönjük, hogy terveid vannak velünk. Köszönjük, hogy fontosak vagyunk neked. És Te valóban jössz, itt vagy lelked által, igéd által, és Te vagy az, aki szólsz. Áldott légy örökké. Amen. A megkezdett zsoltárunknak, a 130. zsoltárunknak a 4. versét énekeljük most készülődve az igehirdetés hallgatására. A 4. vers így kezdődik: Izrael, az Istenben vesd reménységed. Hitőseiről való sorozatunkat még 2 hete, visszaszámolva a 3. vasárnap, június 9-én hagytuk abba, most folytatjuk. Dávidról kezdtünk el ugye olvasni igéket, ma folytatjuk. A Zsidókhoz írt levél 11-es fejezetéből a 32-es verset olvasom ma is. És mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Dávidról. Kedves testvérek, van a mi atyánk imádságban, amelyet mindannyian nagyon sokszor imádkozunk, egy különös kérés, félelmetes kérés. Azt szoktuk kérni, hogy úgy bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Belegondoltatok már, hogy mit kérünk itt? Itt Istennek azt mondjuk, hogy Uram, Te úgy bocsáss meg az én bűneimet, ahogyan én megbocsátom azoknak, akik én ellenem vétkeznek. Kemény kérdés ez felénk most, hogy mi hogyan bocsátunk meg. Hogyan bánunk az ellenséggel? Hogyan viselkedünk azokkal, akik bennünket üldöznek, kergetnek, bántanak, megsebeznek, rosszat tesznek velünk, esetleg éveken keresztül gonoszkodnak velünk? Hatalmas kérdés ez. Amikor Dáviddal foglalkozunk és mint hithős szemléljük, néhány hetet majd rászánunk Dávid királyra, akkor megnézzük ezeket a különös élethelyzeteket, amelyekről tanít az ige, hogy hogyan valósította meg Isten gondolatai Dávid ezeken a területeken. Ma arról lesz szó, hogy hogyan bánt Dávid az ellenségeivel. Kemény téma, valóban adja meg az Úr lelke, hogy mindannyian tükröt lássunk Isten igéjében, belenézzünk abba, tudjunk sírni, ha kell, megkönnyezni a mi saját keménységünket, irgalmatlanságunkat, és meglátni azt, hogy lehet, hogy azért nem kaptunk áldást, kegyelmet, mert mi nem adtunk kegyelmet, bocsánatot az ellenünk vétkezőknek. Csodálatos, ahogy Dávid hithősnek bizonyul az ellenségeivel való viszonyulásában is. Egyetlen egy fejezetet olvastam fel, pedig többet lehetne, hogy hányszor kíméli meg Dávid Saulnak az életét. Aki olvasta közületek már Sámuel könyveit, döbbenetes az egész történet, ahogy alakul Dávidnak a sorsa, ami királyá nem lesz, mennyi bántást és igazságtalanságot kell neki elhordoznia, jogtalanul, miközben ő megpróbál valóban tiszta kézzel, irgalmasan bánni az ellenséggel is, de őt szüntelenül Saul bántja. Ugye tudjuk, hogy Saul volt Izrael első királya, de annyiszor engedetlen volt Isten iránt, hogy Isten megmondta neki, hogy elvetlek téged, nem leszel király. Kiszakítom kezedből a királyságodat, és másnak adom. Nálad külön meg fogom odaadni. Tudja ezt Saul is. A felolvasott fejezetnek a végén is mond Saul egy mondatot, amikor egészen nyilvánvalóvá válik, hogy Saul is tud arról, hogy Isten Dávidot választotta. Dávid a felkent király, annak ellenére, hogy még Saulé a kormánygépezet. Isten szemében Dávid a jövendő, Dávid a király, Dávidnak akar adni mindent az Úr. Saul olyan féltékeny, pedig tudja Isten kijelentett akaratát, hogy korábbi történetekben olvasjuk, amikor Dávid hárfázik Saul királynak, Saul kérésére a király udvarban, többször lándzsát dob feléje, hogy a falhoz szegezze, Dávid mindig elhajol. Ezeket ma úgy mondanák jogi nyelven, hogy gyilkossági kísérlet. Több ilyen gyilkossági kísérlete van Saulnak, Dávid felé. Isten ugye őrzi Dávidot. A végén ez annyira elfajul ez a helyzet, hogy el kell menekülnie a királyi palotából Dávidnak, hiába ő a hadseregnek az egyik parancsnoka. El kell menekülnie, mert látja, hogy Saul addig nem fog nyugodni, amíg őt meg nem öli. És amíg bújdosik sziklavárakban, erdőségekben, Júdea pusztájában, nagyon sokszor Saul király kisebb hadsereggel őt elkezdi üldözni. És eközben történt ugye a felolvasott igerészből hallott esemény is, amikor Saul egy barlangban a szükségét végzi. Dávidot még az emberei is rá akarják beszélni, szinte a körülményeket ő úgy fordítják, hogy na Isten a kezedbe adta az ellenségedet, azért öld meg Saul. És Dávid nem öli meg. Bizonyítékot gyárt ugye a maga védelmére, levágja Saul köpenyének a sarkát, bizonyítva ezzel Saul előtt azt, hogy megölhettelek volna, de nem tettem, mert nem ez az Úr akarata. És ugye a Saul király, amikor meghallja a barlang elé kijövő Dávidot, meglátja, hogy őt tényleg a haláltól kímélte meg, a bosszútól kímélte meg Dávid, el is sírja magát. Sokszor gondolkodom Saulon, hogy milyen különös volt az ő lelkülete, néha így megindult, elkezdett sírni, máskor meg olyan kemény volt, mint a kőszikla. Ide ez a mai felolvasott történet az 1 Sámuel 24-es, kettő fejezettel odébb a 26-os fejezetben már megint Dávidot üldözi. Dávid újra megkíméli Saulnak az életét, megint megölhette volna, ugye az, amikor belopózkodik éjszaka az egyik emberével Saul szekértáborába. A szekértáborban ugye millió katona ott őrzi Sault, Saul a tábor közepén alszik, Dávid egy emberével belopózkodik, és az alvó Saul mellől elveszi a vizes korsóját meg a lándzsáját. Kilopóznak, ott is mondja az embere, hogy na, itt az alkalom, öljük meg. És mondja, hogy nem öljük meg. És amikor fölmegy a dombtetőre, onnan kiabál át Saulnak, hogy na, megvan-e a vizes korsód? Megvan-e a lándzsád? Kiabál Abnérnak, Saul hadsereg parancsnokának, hogy na, hogy vigyáztál a királyra? Hát bementünk, megölhettük volna, de nem tettük. Dávid nagyon sokszor bizonyítja tiszta kezűségét Saullal szemben, pedig fogalmazhatunk így, hogy Saul valamilyen szinten lelkileg Dávidnak a gyilkosa. Újra és újra gyilkossági kísérleteket hajt végre, Isten kegyelme az, ami ezt meggátolja. És Saul nem tanul az esetből, marad konok, kemény szívű, még az Isten által ismert kijelentésnek is ellenáll, dacosan, keményen, ahelyett, hogy megalázkodna Isten szeretete előtt. Hát nézzük a történeten túl azt a sok tanulságot, amit Dávid hithősként reánk hagy. Az első testvérek, hogy valóban nem könnyű szeretni az ellenséget, nem könnyű szeretni azt, aki nagyon sok gonoszat tesz velünk, és nem könnyű megbocsátani sem. Nem mondja Isten, hogy hát szeresd az ellenségedet, mert ez nagyon könnyű. Ez nekünk nagyon nehéz. Nehéz szeretni azt, aki többször beszólogat, aki a hátunknak egy keresztbe tesz, rosszat mond rólunk, ármánykodik, hazudik rólunk, befeketít. Nehéz szeretni azt, aki többször megbántott, és újra közeledésünk után megint gonosz volt, meg megint gonosz volt. De Isten soha nem kér olyat, amihez ő nem adja a kegyelmét és az erejét a hozzákiáltónak. Amikor Isten azt mondja nekünk, hogy szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik titeket üldöznek, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, akkor tudhatjuk, hogy Isten ezt úgy kéri, hogy ő adja a hozzákiáltónak szívébe az ő lelkét, lelkének erejét, hatalmát, Istennek azt a kegyelmét, amely bennünket belülről tud átformálni, és képessé tud tenni a képtelenre is. Nagyon fontos mondatot mondok nektek, Isten mértéke szerint élni, csak Isten lelkével és kegyelmével lehet. Még egyszer elmondom, ezt vigyétek haza. Isten mértéke szerint élni, csak Isten lelkével és Isten kegyelmével lehet. Ezt mi magunktól, a saját erőnkből nem tudjuk. Mi nem tudjuk csípőből szeretni a bennünket bántókat, nem tudjuk megáldani a bennünket megátkozókat, nem tudunk saját erőből rámosolyogni se arra, aki milliószor belénk szúrt. De amikor átadod a szívedet Jézusnak, amikor átadod az egész szeretni nem tudó lényedet az Istennek, hogy Uram, te szeress belőlem, te szeresd belőlem az ellenséget is, a te dicsőségedre, akkor a hívő ember, az újjászületett hívő ember átéli a csodát, rá tudok mosogni arra, aki velem nagyon gonosz volt, tudok segíteni örömmel, jószívűen annak, aki milliószor keresztbe tett, meg tudok bocsátani annak, aki nagyon súlyosan vétett ellenem. És testvérek, így, hogy ez nem a mi erőnk, nem a mi érdemünk és nem a mi teljesítményünk, hanem Isten kegyelme, így válik az egész Isten dicsőségére. Nézzétek meg Istennek a célját. A hívő embernek az engedelmes élet, az Isten mértéke szerinti élet, az az Úr dicsőségét hirdeti. És Isten gyönyörködik azokban az életekben, akiken meglátszik az ő dicsősége és kegyelmének a munkája. Dávidon meglátszottam. Vajon rajtad meg rajtam látszik-e az Isten kegyelme? Látszik-e rajtunk az Isten dicsősége? Látszik-e odaadtuk a magunk alkalmatlan lényét, szeretni nem tudó, csak gyűlölködésre képes szívünket Istennek, hogy használja ő, legyen az ő eszköze, legyen életünk, testünk az ő áldása. A mérték Jézus. Ugye megkérdezhetné valaki, hogy hát mi a mérték? Mennyire kell szeretnem? Mennyire kell mosolyognom? Csak egy picikét, vagy füligérő szájjal mosolyogjak, ugye? Sokan kérdeznék vissza a részleteket. Testvérek, a mérték Jézus. Hogyan kell szeretni az ellenséget? Ahogy Isten fia szerette. Nézzétek Jézust a Golgotán. Gondoljatok bele, hogy mit élt át. Milyen gyűlöletet, micsoda elutasítást, milyen igaztalan vádakat. Bennünket egyszerűen toporzékolnánk az igazság érzetünkben, üvöltöznénk, ha olyan igaztalan vádakkal át kellene élnünk egy koncepciós pert, mint amit Jézus nagycsütörtök éjjelén átél. A templom szolgák, amikor tisztelettel felel Jézus a főpapnak, arcába vágnak ököllel. Pilátus, aki azt mondja, nem találok benne semmi bűnt, elviszi megkorbácsoltatni. Az embernek égnek áll a haja, hogy hogy van ekkora igazságtalanság, és ő szeliden tűr. Nem kiabált, nem lármázott, nem verte ököllel az asztalt, hogy nekem van igazam. Olyan szelíd szívvel tűrte az ellene való iszonyatos gonoszságot, az őt méltatlanul érő bántásokat, mert szerette azokat, akik őt gyűlölték. Imádkozott a kereszten a gyilkosaiért. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez a mérték. Így kell szeretned az ellenséget. És nézzétek Dávidot. Dávid így szerette az ellenséget. Saul, aki őt állandóan meg akarja ölni, üldözi egy hadsereggel. Hányszor volt Dávid irgalmas Saulhoz? Nagyon sokszor, tucatszor. Megérdemelte Saul? Dehogy érdemelte. De ez volt Isten mértéke. Dávidnak a szíve gyönyörködött az Isten mértékében. 9-én az volt az alapigénk, amit Isten mondott Dávidról, hogy megtaláltam a szívem szerint való férfiút, aki teljesíti minden akaratomat. Ezért tudott Isten gyönyörködni Dávidban, mert Dávid szíve az Isten mértékét fogadta be. Annak adott helyet, abban gyönyörködött. Testvérek, mi milyen mértéket fogadunk be? A te szíved milyen mértéket vall? Hogyan vagy egy kukacoskodó szomszéddal? Egyáltalán vannak-e ellenségeid? Hogyan szoktál bánni azokkal, akik neked beszólnak, keresztbe tesznek, megbántanak? Beléd csípnek. Mennyire látszik meg rajtad Jézus, a benned élő Jézus és az ő mértéke? Vagy ugyanolyanná válsz, ugyanolyan sündisznóvá, visszacsípek, visszaharapok, visszakarmolok, megbosszulom, keresztbetet, én is keresztbe teszek. Ez a dafke, ez nem Jézusnak a lelke. Ez a just is, meg én is majd úgy, ez az ördögnek a lelke. Jézus a hegyi beszédben mond egy nagyon különös dolgot. El kellene róla gondolkodni. Máté 5-ből olvasom a 44-től 48-as versekig. Én pedig azt mondom nektek, mondja Jézus, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, tesztek-e valami különbet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. A szeretet mindig többet tesz, mint amit a pogány szív tenne. A pogány szív, az istentelen szív azokat köszönti, azokat szereti, neki is köszönnek, akik szintén szeretnek. Azokat veszi körül, akik szintén körülveszik. Azt mondja Jézus, hogy az a mérték, amelyen neked kell élni, nem ez a mérték, sokkal tágabb. Te köszöntheted azokat is, akik neked ellenséges indulat miatt nem köszönnek. De mosolyog rá azokra is, akik gyűlölettel néznek rád. Szeresd azokat is, akik téged üldöznek, gyűlölnek. Tégy jót azokkal, akik megátkoznának. Mondj rájuk áldást. Vajon hogyan van a mérték a mi szívünkben? És most jön az a kérdés, hogy de hogy lehet ezt csinálni? Talán bennetek is ez van, hogy hát hogy lehet ezt megcsinálni, véghez vinni? Ez lehetetlen. És itt jön egy kicsinke szó a hithősei fejezetben, a zsidók 11-ben. Ez iszonyatos sokszor előfordul. Hitáltal. Majdnem minden mondat így kezdődik a hosszú fejezetben. Hitáltal. Testvérek, csak hitáltal lehet ezt véghez vinni. Hitáltal lehet szeretni az ellenséget, hitáltal lehet megsimogatni a bennünket bántót, hit által lehet rámosogni, szeretni, megbocsátani. Hit által. Csak hit által. Testvérek, a hit az kapocs az élő Istennel, és ha az Istennel kapcsolatban vagy, akkor Isten tesz erre képessé. A hit az horgony, belekapaszkodik az Isten mértékébe, belekapaszkodik a mennyei tanításba, és azt nem engedi el. A hit egyrésztről csatorna, amelyen mennyei erők és áldások folyamai ömölnek arra, aki ezt a csatornát birtokolja. Hit nélkül nincs semmi mennyei benned, és hit nélkül nem lehet kegyesen élni. Hit által viszont még az ellenséget is lehet szeretni. Van-e hitünk? Dávid azért volt hithős, mert a szívében ott volt a hit, mint kapocs, mint horgony, mint mennyei csatorna. Összeköttetésben állt a mennyel, és onnan vett erőt, türelmet, szeretetet, irgalmat. Ő is úgy kapta, de ő tovább is adta. Dávid szereti a saját gyilkosát, megkíméli az életét, nem csapja agyon, nem szúrja le, pedig többször megtehette volna. Kicsit el kell gondolkoznunk ám, amikor olvassuk az ószövetségi történeteket, hogy képzeld magad a Dávid helyébe, hogy te hányszor ölted volna meg Saul. Azt hiszem, hogy nagyon sokan elbuktunk volna ezekben a történetekben. Ha mi lettünk volna ott Dávid helyébe, mi kihúztuk volna a kardot a hüvelyéből, fölvettük volna a lándzsát az aldó Saul mellől, de nem ellopakodtunk volna vele, belecsaptuk volna a mellkasába. Legyél őszinte magadhoz. Legyél őszinte, hogy mennyi gyilkos indulat tud benned lenni. Mennyi rettenetes gonoszság tud bennünk, a mi szívünkben lenni. Ezzel kéne oda menni az Úrhoz. Uram, tele vagyok ilyen indulatokkal. Tele vagyok, Uram, gonoszsággal. Aztán nézzétek meg, hogy Dávid hogyan beszél Saulról. Egy picit elgondolkodtam, hogy olyan különös ám a világ, amíg valaki él, addig olyan szókimódóan megmondják az összes kicsiny szálkáját, nem csak a gerendáját. És sokszor, amikor meghal valaki, akkor az egekig magasztalják. Néha, akiket a televízióban mutatják a temetésüket, szoktam magamban a bajszom alatt mosogni, hogy mekkora képmutatás van a világban. Amíg élt, a riporterek hú, miket mondtak az ismert emberekről, meghal, ő lesz a legcsodálatosabb ember, a fehér lovon a fehér ember, gyönyörű ruhába, aranykorona minden, ez a világ ilyen képmutató. De egy picit nézzétek meg Dávidnak az őszintességét, képmutatás nélkül hogyan tud tekinteni Saulra. Ha realista lett volna, akkor azt kellett volna mondania, hát Saul, te egy nagyon erőszakos, gonosz, gyilkos indulatú ember vagy. És Dávid, tudjátok, hogy nem Saul bűnére néz, nem a Saul által elkövetett gonoszságokra, sőt, még nem is Saul jellemében, jelenleg ott abban a jelenben levő gonoszságra néz. Úgy nézi, hogy Isten látja. Azt mondja az embereinek, hogy Saul Isten fölkentje. Még most ő a fölkent király. Hogy lehetne bántani az Úr fölkentjét? És nekünk ez nagyon sokat tanít. Amikor találkozol valakivel, aki téged nagyon megbántott, megsértett, vétkezett ellened, kezd el úgy látni, hogy Isten látja. Egy potenciális, megváltott ember. Akiért meghalt Jézus, akiből potenciálisan lehet az Istennek a gyermeke, lehet belőle a gyülekezetben testvér, lehet még a jövőben a gyülekezetben a te legjobb barátod, barátnőd, lehet olyan, aki a lelked ez a legközelebb lesz. A hit mindig Istenre néz. A hit mindig Isten igéjére néz, nem a körülményekre. Még csak nem is az érzéseinkre kell, hogy nézzen a hit. nem az ellenünk vétők bűnére és a bennük jelenleg levő gonoszságra. A hit az Istenre néz. Az Úr teremtménye ő, akiért Jézus Krisztus meghalt. Aki a megtér, ott lesz a mennybe. Hogy lehetünk ellenségek azzal, aki lehet, hogy a mennyben egy örökké valóságban mellettünk lesz? Ott az Isten seregében. Ha a hit hőse akarsz lenni, testvér, légy hasonlatos a felségedhez. Ugye az volt a köszöntő igei titát, legyetek tökéletesek, mint hogy mennyei atyátok tökéletes. Hát ez a mérték. Szeress úgy, ahogy Jézus. Légy hasonlatos a felségeshez. Kezd el imádkozni a téged bántókért. Kezd el megáldani a téged átkozókat. Kezd el szeretni azokat, akik gyűlölnek téged. Hit által. Hit által. Nem hit nélkül, mert úgy nem megy. Nem saját erőből, mert úgy soha senkinek nem megy. Dávidnak sem ment volna. De ha a szívedben hit van, akkor minden lehetséges. Hit által. Nekünk önerőből ez lehetetlen, olyan nehéz. De Istennél minden lehetséges. És a hívőnek minden lehetséges. Maga Jézus mondja ezt, ugye a holdkóros fiú apjának, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Én is azt mondom nektek. Minden lehetséges annak, aki hisz. Jézus Krisztusnak az evangéliuma, gondoljatok bele, hogy Isten szemszögéből nézve, tulajdonképpen a legteljesebb bizonyítéka annak, hogy hogyan bánik Isten az ellenségeivel. Végtelen szeretettel. Mit csinált Isten azokkal, mit tett meg azokért, akik szüntelenül bűneik előtt bosszantják, bántják, akik ellene lázadnak, akik Jézus gyilkosai, mert mi valamennyien Jézus gyilkosai vagyunk, a mi bűneinkkel juttattuk őt a keresztfára, hogyan bánik Isten, megmenti őket, szereti őket végtelenül, szolgált értük végtelen szeretettel Jézusban a Golgotán. Remegett Isten szíve az ő ellene lázadókért, az őt elhagyókért, a hűtlenekért, a bűnösökért, az elveszettekért, az Isten káromlókért, a paráznákért, a tolvajokért, a csalókért, a rablókért, a rablógyilkosokért. Remegett az Isten szíve. Megmenti a megtérő lapot. Megmenti a parázna asszonyt. Kegyelmével ajándékozza meg a csaló Zákeust, aki mindenkitől minden pénzt kizsarolt. Hadd ne soroljam, mert nem lenne vége a felsorolásnak. Isten evangéliuma erről szól, hogy Isten az ellenségeiért hozott hatalmas áldozatot Jézusban. Isten az ellenségeiért tett meg mindent, nekik ajándékozta örökkévaló szeretetét, és az ellenségeit nevezi gyermekeinek, fiainak, lányainak, barátainak, és adja nekik a teljes örökségét, de csak annak, aki hisz Jézusban. Belegondoltál már, hogy az evangéliumban Isten maga mutatja meg, hogy kell az ellenséget szeretni. Mert ha valaki, akkor ő tudja, hogy mit jelent megbántva lenni. Ha valaki, akkor ő az, aki elmondhatja, hogy őt egy egész teremtett világ hagyott el. Lázadt ellene, köpte arcul, és mondta neki, hogy elég volt belőled, nem kell ez. És ő szeretett minket. Minket, akik ezt mondtuk neki. Akik éltünk nélküle, akik áthattuk a törvényét naponta milliószor. Akiknek a szája őt nem tisztelte, akiknek a szíve nem szerette őt. Bennünket szeret, bennünket váltott meg, értünk remeg ma is. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Különös történettel fejezem, de egyház történelmünknek az egyik legsötétebb napja a Szent Bertalan éji vérnász. A francia protestánsoknak a kegyetlen lemészárlása. Kezdődött az egész ott, hogy Második Henriknek és Medici Katalinnak, a hírhet Medici Katalinnak a gyermeke 1550-ben megszületik. Ő, akit 9. Károly királyként ismerünk. Medici Katalin úgy keveri a kártyákat, hogy a kis Károlyka 10 évesen király lesz. 9. Károly 10 évesen király lesz 1560-ban. Protestáns emberek, sok-sok hívő ember ébredt föl alvásból, ugye, hiszen ez a reformáció ideje. Sok-sok ember tér meg az igazi evangéliumi hitre. Köztük rengeteg francia nemes úr, rengeteg gazdag ember is, nem csak szegény, lesz Franciaországban Jézus Krisztusnak igazi követője. De Medici Katalin gyűlöli a hívőket. Gyűlöli ezeket a bibliás protestánsokat. És ő szervezi meg azt az éjszakát, amelyen egész Franciaországban minden hívőt, minden protestánst, evangélikust és reformátust, mindenkit ki akar írtani. 1572-ben, augusztus 23-áról 24-ére virradó éjszaka történt. Azért hívják vérnásznak, mert egy esküvőt szervezett erre Medici Katalin, 9. Károlynak a nővére Valois Margit, és őt eljegyezte egy evangélikus herceg, Navarrai Henrik, és ezen az esküvőn meghívják az összes protestáns nagyurat is, Franciaország összes hívő uraságát, érkeznek, és kezdődik egy rettenetes merénylettel. Az akkor 22 éves 9. Károlynak van egy tanácsadója, egy nagyon komoly hívő ember, Caspar de Coligny tengernagy, 22-én, augusztus 22-én Medici Katalin megöleti őt. Az atyai jó barátot, a család bizalmasát, mert ő hívő ember. A megérkezett uraságok, nagyurak döbbenten látják, hogy mi történt, és akkor az éjszaka közepén elkezdődik a mészárlás. A katolikusok ezt a jelszót adták egymásnak, amit ismertek, a katolikus egyház így köszön, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Ez volt a jelszó. Aki azon az éjszakán nem így köszönt, azt mind megölték. Mi reformátusok, meg az evangélikusok is ezért nem így köszönünk, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, mert azon az éjszakán, amikor az evangéliumi hívőket lemészárolták, Franciaország szerte több mint 72 ezer embert, ez volt a jelszó. 9. Károly az ablakból, a palota ablakából lövöldözte a hívő főurakat, és amikor meglátta a sógor jelöltjét, a nővérének a vőlegényét, Navarrai Henriket, ráfogta a fegyvert, mi se vagy halál. Értitek? Vagy áttér katolikusnak, vagy meghal. Navarrai Henrik halálfélelmében áttért katolikusra. Inkább mentette az életét, mint hogy az evangéliumi hitét megtartsa. Több mint 72 ezer embert mészároltak le. Nem tartott soká 9. Károlynak az élete. Nagyon sok halálesetet lejegyeztek már. Híres emberek hogyan haltak meg? Egyszer beszéltem erről az egyik prédikációban. Talán mind közül azt mondják a feljegyzések, a legborzalmasabb halál ennek a 9. Károlynak a halála. Nem töltötte még be a 24. életévét. 1574-ben, május 30-án halt meg rettenetes kírok között. Június 27-én töltötte volna még egy hónap a 24. életévét. Olyan lelkiismereti kínok között halt meg, annyira emésztette a lelkiismeret vágya, hogy megölte a becsületes, a bizalmas, a hívő főurakat, hogy lemészároltatott több ezer hívő embert, ártatlant elárult és megöletett, leírták a történészek, hogy vért izzadott, olyan gyötrelmei voltak, hogy nem talált békességet, látta elvonulni az általa megölteket. A hugenottákat, ugye így nevezték a francia protestánsokat, ezeket a bibliás keresztényeket, hogy hugenották. Látta halálos ágyán elvonulni maga előtt. A sok ezer vértanút, akik Isten országába jutottak, akik örök életet kaptak. És ő, aki mindet elárulta, ő kínok között halt meg. Isten nélkül, Jézus nélkül. Miért mesélem el az ellenség szereteténél ezt a történetet? Azért, mert felmaradt egy nagyon-nagyon különös esemény. Azon az éjszakán egy huganott el lelkészt üldözött egy katona. A lelkész beleugrott egy folyóba, átúszott a katona utána, hogy megölje. Amikor kiért a túlsó partra, a hugenott a lelkész visszafordult, és látta, hogy a folyó közepén az őt meggyilkolni akaró katona elkezd fuldoklani. Visszament érte. Visszaúszott a folyó közepéig, kimentette a katonát, kihúzta a partra, aztán szaladt tovább, menekült. Jézus azt mondja, hogy ez a mérték. Az ellenség szeretete, amely által megismerik, hogy te Jézusé vagy. Ha csak azokat szereted, akik téged szeretnek, akkor nem vagy különb a legpogányabb embernél. De ti köztetek nem ez a rend, mondja Jézus, hanem a szeretet. Úgy, ahogy Jézus, ő is életét adta mindannyiunkért. Annyira szeretett. Amen. 274-es dicséretünket keressük ki az énekeskönyvből, testvérek. A 274. énekünkből most kettő verset fogunk énekelni, felelve az igehirdetésre. Ez pedig a második és a harmadik versek, 274-es dicséretünk második és harmadik versét énekeljük. A súlyos gondok mit használnak? A sóhaj, sok jaj szó mit ér? Fejünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, eléd jönni bűnbánattal, alázattal, megvallani, hogy bizony a mi szívünk nem képes arra, hogy önerőből szeresse az ellenséget. Nem vagyunk képesek arra, hogy megbocsássunk az ellenünk vétőnek. De szeretnénk általad, hitáltal, Te érted, a te igéd szerint így cselekedni. Köszönjük neked, Úrunk, hogy a te igéd olyan, mint a tükör. Belenézünk és meglátjuk magunkat benne. Meglátjuk magunkat a mai igehirdetés tükrében gyűlölködőnek, irgalmatlannak és kegyetlennek, mások ellen ármánykodónak, hazugnak, másokat eláztatónak, bosszú állónak, könyörülj rajtunk. Légy irgalmas a mi sok-sok gonoszságunkhoz, szavainkhoz, amelyek vipera méregként belőlünk áradtak. Légy irgalmas, amikor bosszút álltunk magunkon, amikor mi is úgy csináltunk, hogy az ellenünk vétő, amikor visszaadtuk, amit tőle kaptunk, bántást, sérelmet, fájdalmat, légy könyörületes hozzánk. Úrunk, köszönjük, hogy a hithősök közt ott van Dávid, és tanít az Dávid életéből, hogy hitáltal mire lesz képessé az ember, egyedül általad. Köszönjük, hogy szemléletjük Dávidot, a hithőst, aki tudott győzni a benne levő sértettség, a bántás, a fájdalom felett, és tudta szeretni Sault, tudott felé irgalmas lenni, még le is tudott borulni előtte. Tisztelettel beszélt róla az emberei előtt. Meg tudta védeni Sault az emberei előtt. Nem engedte, hogy az emberei gyilkolják le, hiszen mindenki ezt érezte jogosnak. Hadd tanuljunk Dávidtól, és hadd tanuljunk a mai igéből. Hadd tanuljunk tőled, Úr Jézus, aki még teljesebben mutattad meg, hogy mit jelent szeretni az ellenséget. Oly végtelen szeretettel és szelítséggel tűrted, hogy arcodba vágjanak, megkorbácsoljanak, leköpjenek és kigúnyoljanak a katonák, megöljenek, hogy pont a nép vezetői, akiknek felismerniük kellett volna, hogy te vagy a Mesiás, ők mondják neked, hogy el vele, ők utasítanak el és küldenek halálba. És még tudtál értük imádkozni is, irgalommal tekinteni azokra, akik neked a legnagyobb szenvedéseket okozták. Úrunk, rólunk van szó, mi okoztuk neked a legnagyobb szenvedést. Bűneinkkel, kemény szívűségünkkel, konokságunkkal, légy hozzánk könyörületes. Szeretnénk újult szívet kérni tőled. Vágyunk tőled a hit ajándékát megkapni. Hadd legyen a mi hitünk is kapocs feléd, horgony a te mértékedbe és ígéreteidbe, csatorna a mennyei erőkhöz, és hadd tudjunk hitáltal úgy élni, ahogy Jézus élt. Hadd legyünk a hit hőseivé a te szemedben, akikben gyönyörködsz, akikben tudsz gyönyörködni. Hadd hordozzuk kegyelmed munkáját, és láthatatlanul életünk el a te dicsőségedet. Urunk, oly sokszor kértük a mi atyánkban, hogy úgy bocsáss meg, ahogy mi is megbocsátunk másoknak. És mi sokszor nem is bocsáthattunk meg. Könyörülj rajtunk, hogy ez az ima ne ellenünk tanúskodjon majd az utolsó napon. Ha tudjunk megbocsátani, irgalmat gyakorolni, szeretni, tiszta szívvel általad. Légy a mi életünknek, gyülekezetünknek megáldója, gyógyítója, erőteneknek ereje, betegeknek vigasza gyógyítója, szomorkodóknak szabadítója, mennyei vigasza, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgattad imánkat. Áldott légy, hogy te szerettél bennünket már akkor, amikor ellenségeid voltunk. Szeretsz most is, amikor jövünk hozzád, hogy tégy gyermekeidé. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát vigye oda őszintén az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Így szól az Úr, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki az élet. Amen. Testvérek, a záró énekünk a kivonulás előtt a 483-as énekünknek 12-es és 13-as versei. 483-as dicséretünk a Mi Atyánk imádságnak a megzenésített énekben feldolgozott változata, és a 12-es, 13-as versei, pont az prédikációban is elhangzó sor, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek, mondjuk ezt a Mi Atyánkban. Tehát 483-as dicséretünk, 12-es és a 13-as verseit énekeljük. A 12-es így kezdődik, bocsássad meg bűneinket.